Békesség néktek! Isten igéjét az Efezusbeliekhez írt levél 5. részéből fogom felolvasni, 31. és a 32. verseket, és amíg ezt teszem, arra kérem a hallgatóságot, a testvéreket, hogy álljanak fel és nyitott szívvel hallgassák ezt a rövid igét. Tehát Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írt levele 5. része 31. és 32. verseiből, így szól hozzánk Isten igéje. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Imádkozzunk! Köszönöm neked, mennyei édesatyám, hogy te kijelentéseket adtál a mi életünk legfontosabb kérdéseire nézve, azért, hogy eligazítson bennünket az, aki a legjobban érti a mi nyelvünket, érti a mi lelkünket, érti a mi fájdalmainkat. Köszönjük neked, hogy a házasság területén is van neked szavad, kijelentésed, és a mi egész életünkre nézve a Jézus Krisztusban kijelented magad. Köszönjük neked ezt, mennyei édesatyánk. De hogyha becsomagolva, ha kódolva, ha rejtve marad előttünk a te igéd, semmi hasznunk nem lesz abból. Kérünk téged, hogy szent lelked által tedd a számunkra egészen egyértelművé, világossá, érthetővé és élhetővé a te drága igaz igédet. Az ő drága nevében, Jézusnak nevében, aki életét adta érettünk. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim és szeretteim, ebben a felolvasott igében egy titokról ír Pál apostol, és a titoknak a jelentését az kétféleképpen lehet megközelíteni a magyar nyelvben. Egyikféle megközelítés az, hogy hallottam egy olyan dolgot, amit nem akarok közölni másokkal, és ez az én titkom. Titkolódzom. A másik fajta megközelítése a titok jelentésének az, hogy szeretném megtudni azt a dolgot, szeretném megfejteni, de el van előlem zárva, nem az én titkom, hanem számomra titok. A Biblia ebben az utóbbi értelemben használja a leginkább a titok kifejezését. Szeretném megérteni, szeretném tudni, de el van előlem zárva. Szeretném megismerni a nyitját. Olyan fontos, hogy egy-egy dolognak a nyitját megismerjük, rájöjjünk arra a kódra, a megoldásra. Hogy hogyan kell azt a bizonyos dolgot csinálni, mit kell vele végezni, hogyan tudom azt hasznosítani. Gondoljunk csak arra, hogy a régiek olyan írásmódokat használtak, amit már rég elfelejtettek. A régészek feltárták ezeket az írásokat, és nem tudják elolvasni. Arra rájönnek, hogy itt valamit le akartak írni, közölni akartak, de ez el van titkolva előlünk, szeretnénk megfejteni ennek a titkát, és hát addig ügyeskednek, míg talán éppen ki is találják, és el tudják olvasni. Második világháborúban volt egy nagyon érdekes történet, amikor, hát mindegyik történet szomorú a világháborúban, de ez még érdekes is a szomorúsága mellett. A japán flotta meg akarta támadni az Egyesült Államokat, úgy, hogy a nyugati partokon partra szállnak, és ott aztán rombolnak. És olyan alig titkosított üzeneteket küldtek szerte a Csendes-óceán térségében, hogy az ő összevont flottájuk ezen és ezen a ponton fog támadni. Azt hitték, hogy az amerikaiak oda fogják vonni az erőiket, de közben ők titokban megbeszélték egymás között, jó erősen lekódolva, titkos üzenetekkel, hogy egy másik ponton fognak partra szállni, és megtévesztik így az amerikai flottát. Az amerikaiak meg tudták fejteni a titkot, rájöttek erre az egész csalásra, és a kis flotta ellen egy kis flottát küldtek, a nagy flotta ellen egy nagy flottát küldtek, és rengeteg életet, pusztulást tudtak így megakadályozni. Nem csak az írásoknak, nem csak a rejtjeleknek van kódjuk, hanem a mi életünknek is van kódja és van titka. És a házasságnak is van titka. Erről olvastam itt a Bibliában. Ahhoz, hogy jól tudjam megélni a házasságot, meg kell fejtsem a házasságnak a titkát. Az nem olyan magától értetődő. Lehet, hogy ebben a teremben sokan voltak már olyanok, akik úgy gondolták, hogy megy az nekünk, szeretjük egymást, és minden rendben lesz. Aztán tartott, beszéltem olyannal nemrég, egy héttel ezelőtt, elmondta nekem, hogy másfél hónapig tartott az első házassága. A második pár évvel kicsit hosszabb volt, de aztán az is zátonyra futott. Tehát meg kell keresni a házasságnak a titkát. Nektek is meg kell keresni, és most szeretnék erről a titokról beszélni. Mert olyan titok ez, amit valaki valamikor már megfejtett, hozzáférhető kód, hozzáférhető titok, meg lehet ismerni. Nagyon jó, ha bennünket érdekel, ha számunkra még titok, de meg akarjuk ismerni azt a titkot. Hogyan lehet jó házasságban élni? Nagyon fontos ez a mai társadalmunkban, és a hívőknek a sorai között is. Megismerjük a házasságnak a titkát. A házasságnak a titkát nagyon tömören és röviden, egy fél mondatban úgy tudom összefoglalni, hogy a házasság az Istentől való. A házasságot Isten szerezte. Aki nem így kezdi el a házasságot, nem így tekint a házasságra, mellé fogott. Tőlem mindig azt kérdezték kisgyerek koromban, Békés Csabán, ahol felnevekedtem, Jaminában, ahol a nagyszüleim éltek, és az idősek még ezt fontosnak tartották, te kinek a fia vagy? Kinek az unokája vagy? És amikor tudták, hogy hova tegyenek, akkor úgy beszéltek velem. Hát a házasságot is meg kell ismerjük, hogy honnan való, és akkor tudjuk megfelelőképpen kezelni. Aki nem úgy kezeli a házasságot, hogy az Istentől származik, mellé fogott. Nem jól bánik vele, nem jól kezeli. Az, hogy Istentől való a házasság, három dolgot jelent ma. Az első, hogy a házasságot Isten hozta létre, a házas társakat, a házas feleket Isten alkotta. A második, hogy a házasságot Jézus Krisztus váltotta meg, és szerezte vissza az Isten számára. És a harmadik, hogy a házasságot Isten szent lelke hatja, járja át és tölti be. Ez a házasságnak a titka. Most ezekről fogok röviden beszélni. A házas társakat és a házasságokat Isten szerezte. Isten teremtette, Isten látta így jónak, hogy így kell lennie. Először Isten egy férfiút alkotott a földnek a porából. Talán ezt a legkönnyebb bebizonyítani, hogy porból vagyunk, mert számtalan esetben kell sajnos azzal szembesülnünk, hogy porrá is leszünk. Tehát ehhez nem kell különösebb bizonyíték. Az már egy kicsit nehezebben elfogadható, bár aki egy csöppet is nyitott szemmel jár, az előtt ez nyilvánvaló, hogy ennek a sárnak, ennek a pornak hogyan lehet életet adni. Erre senki nem képes. Nincs olyan biológus, akár hogy klónozzon, akár milyen alapállományt vagy sejteket, nem tud életet csinálni a porból. Erre Isten volt képes, és belelehelte az ő lelkét a sárba, a földbe, és így lett az ember élő lélekké. Így teremtetett az ember. És aztán figyelte Isten az ember életét, nem úgy volt, hogy na fiam, jó legyél, mire hazajövök, mindent rendbe találjak, és elment, hanem figyelte az ember életét. És azt mondta, nem jó az embernek egyedül lennie. Szerzek neki segítő társat. Nem azt mondta, Ádám, nagyon figyelj, mert neked kell valakit szerezzél, nem jól érzed magad a bőrödben, addig ügyeskedjél, míg össze nem hozol valami menyecskét. Nem. Isten azt mondta, én szerzek neki. Ez ma is így van. Ez a házasságnak az egyik titka. Isten szerezte a házastársakat egymásnak. Nagyon fontos, ma ezt hangsúlyozni kell, 100 évvel ezelőtt nem kellett volna, egy férfiúnak egy leányt teremt Isten. Nem egy férfiúnak egy másik férfiút, nem egy leánynak egy másik leányt, ezt Isten így alkotta meg, és így is akarja, hogy legyen. Lehet, hogy ebben a teremben már volt olyan, nem tudom, lehet, hogy még nem, de lehet, hogy hamarosan lesz az, amikor két azonos neműt kell összeadni ilyen kedves szavakkal, és én a mai modern világban élő anyakönyvvezetőket egy csöppet sem irigylem amiatt, hogy néha két férfit kell összeadjanak. Hát ez nem egy könnyű foglalkozás. Egyre nehezebb és veszélyesebb. De Isten így teremtette meg. És Isten adott érzelemvilágot az embernek. És Isten adta azt a képességet az embernek, hogy tudjon szeretni. És azt is, hogy legyen szerelmes. Hogy bóduljon el. Van annak egy egészséges határa, és vannak annak egészséges keretei, és ezt Isten így akarta, hogy akit én kiválasztottam neked, abban legyél szerelmes. És Ádám nem azt mondta, Uram, hát nem tudtál volna egy karcsúbbat teremteni, vagy nem lehetett volna hosszabb a haja, vagy valami. Megszerette őt, ahogy Isten adta neki. Istentől való a házasság. És Istentől való az, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Istentől való, hogy egy egészséges nemiséggel teremtette meg az embert. Egészséggel, ifjúsággal, nemzőképességgel, termékenységgel. És ezt a nemiséget Isten valami nagyon furcsa és érthetetlen módon, mert az ember ma ezt már nagyon szeretné szétválasztani, de Isten kegyelme a nemiséget összekötötte a lét fennmaradása a gyermekeknek a nemzésével. Ma ezt nagyon szeretnénk szétszakítani. Valaki nagyon szeretne gyermeket, és nem foglalkozik a másik oldallal. De inkább az a jellemző, nagyon foglalkozik a nemiséggel, és abból az egészséges, tiszta és szent nemi kapcsolatból pornográfia lett, meg mindenféle aberráció és gonosz elhajlás, de a gyerekekre, azokra egyáltalán nincsen szükség. És ez ma uralkodik az egész világon. Feje tetejére állt a házasság, mert a házasság titkát nem őrizték meg az emberek. Elfelejtették a kódot. Nem tudták kezelni. A mélybe, a szakadékba zuhant, összetört a házasság. Összetörtek a családok. Sebzett lelkek jönnek ki a családokból, és úgy gondolják, hogy azok a gyerekek lesznek agresszívak, akik az Ószövetséget tanulják a vasárnapi iskolában, meg otthon a szüleiktől, mert abban sok gonosz vérengzés van, de nem azok lesznek agresszívak, hanem azok, akik csonka családból nőnek fel, akik nem az Isten értékítélete szerint nevelkednek fel. És majd ők is olyan családokat fognak alapítani, ahol olyan tévéműsorokat néznek, olyan szellemiséget szívnak be magukba, hogy gonoszokká válnak a gyermekek. Ha valaki nem hiszi ezt el, kérdezzen meg egy pedagógust. Mindegy, hogy óvodapedagógus, vagy egyetemi professzor, kérdezze meg, hogy hogyan változott az elmúlt 5 évben a tanulóknak, a gyermekeknek a magatartása, az agresszivitása. A Biblia, a fenyítés eltűnt otthonról, de a különféle gonosz filmek, a veszekedések, a válások, a megcsalások, a homoszexualitás betört a családokba. A gyerekeknek a molesztálás, a zaklatása betört a családokba. És ez az aberráció, nem a Biblia ismeret. De Isten figyelte az embert, és Isten meg akarta menteni a házasságot és a családot. És Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy magára vegye a világ minden bűneit, a családnak a bűneit. A házasságban és a házasság ellen elkövetett bűnöket. Jézus magára vette a Golgot a keresztjén. A te bűneidet is. Amit a házasságodban vagy a házasságod ellen elkövettél. Magára vette Jézus. És elszenvedte azért az átkot, a gyalázatot, a gyötrelmet, a kárhozatot. Tudod, mit jelent ez? Neked nem kell gyötrődjél a bűneid miatt tovább. Nem kell. Nagyon sok olyan család van, hívők között is, ahol az egymás bűnei miatt, a saját bűneik miatt gyötrődnek a házastársak, gyötrődnek a gyerekek. De Jézus magára vette ezeket a gyötrelmeket. És ha te átadod az életedet, akkor a gyötrelmeidet ő átveszi, vállalja, és az ő békességét, az ő áldását pedig reál árasztja. És rendbe jön a családod. Ismerek olyan családokat Isten kegyelméből, olyan házasságokat, már gyermekek is születtek, amelyek ott álltak a szakadás szélén. Minden nap háborúskodások, depresszió, iszánkosság, veszekedések, megcsalások, házasságtörések történtek ezekben a családokban. És egyszer csak belépett a házasságot megmentő Jézus Krisztus, belépett az életükbe. Hitáltal befogadták a családba. A szívükbe költözött Isten szeretete. És minden felépült, minden megváltozott. És odaállt a férj a feleség elé, és azt mondta, nem bírom már tovább. Megcsaltalak téged. de bocsánatot kérek, mert Jézus meg akarja tisztítani az életemet. És azt mondta a feleség, megbocsátok neked, mert én is azt akarom, hogy Jézus megtisztítsa az életemet. És együtt mentek az Úr Jézushoz, együtt lettek keresztjének, együtt születtek újonnan. És olyan áldott látni ezeket a házasságokat. Ezek elkezdenek működni a romlásból, már nem a kocsmába megy el a pénz, hanem hűtőgépre. Meg a gyerekeknek kirándulásra, addig nem volt ilyen. 10-11 éve házasok, de nem volt hűtőgép, mert a kocsmába kötött ki minden forint. Nem volt hűtőjük. Úgy vették a tejet, amit megisznak. De most már erre is tudnak költeni. Minden megváltozott. Erős, hitvalló, ragyogó családok nőttek fel. Mert a családnak és a házasságnak van egy kiváltságos szerepe. Erről olvastam itt a Szentírás alapján, hogy a házasságnak az a feladata, hogy kiábrázolja Jézus Krisztusnak és az egyháznak a viszonyát. Minden házastársnak mondom, hogy ezért vagytok házasok, hogy kiábrázoljátok Jézus Krisztusnak és az ő egyházának a viszonyát. Ti is azért vagytok házasok. Endre, te ki kell ábrázold a Krisztust a házasságodban, és Bea, te pedig ki kell ábrázold az egyházat a házasságodban. És ez olyan csodálatos, amikor egy házas élet helyreáll, vagy a helyén van, és egyszerűen látszik rajta, hogy ez valami rendkívüli. Az emberek legalábbis megszimatolják, hogy itt valami van a háttérben, ti nem olyan szokványos család vagytok. Hát azért, mert kiábrázolódik az elhagyott, az elfelejtett, az arcul csapott, a keresztre feszített, a megvetett Isten. Kiábrázolódik, megjelenik, és belép az életedbe egy hívő családon keresztül. És látod, hogy itt valami olyan erők dolgoznak, amelyek számomra eddig ismeretlenek voltak. És amikor az én édesapám azt mondta, hogy kisfiam, az első gyereknek, az első unokának nagyon örül az ember. A másodiknak is örül, a harmadiknak már nem annyira, a negyediknek már nem tud örülni. Ezt mondta az én édesapám, most várja a feleségem a 10. gyermekünket. Édesapám így viszonyult azokhoz az unokákhoz. Hát sok volt neki, hát érthető, én megértettem őt, mert nem tud hittel tekinteni ezekre a dolgokra. De eltelt egy pár év, és azt mondta nekem, hozzátok jobban szeretek jönni, mint öcséthez, mert itt olyan boldogság van, itt olyan nyugalom van közöttetek. Jobban bírtok azzal a 6-tal, 7-tel, 8-tal, hogy teltek az évek, mint azok azzal a másik kettővel. És most, ahogy útközben beszélgettem édesapámmal, mert azért szeretjük mi egymást, ha külön úton is járunk, akkor azt mondta, hogy házasságról beszélgettünk, ide került a szó, hogy jövök a mennyegzőre. Azt mondta, hogy persze nálatok nincsenek ilyen gondok. Nem megkérdezte, fiam, nincsenek? Nincsenek, apukám. Na, mindjárt gondoltam, hanem tudja, hogy nincsenek. Tudja. Mert én, amikor ilyen szép ruhát öltöttem, és a mennyasszonyom ilyen szép ruhába mellettem állt, felálltam, és bejelentettem. A mi házasságunk boldog házasság lesz, soha nem fogunk elválni. Nézett mindenki, hogy lehet ilyet mondani? Hát úgy, hogy jobban szeretem Jézust, mint a feleségemet. Úgy. Mert szilárd alapja van a házasságunknak, mert Isten szerezte, és ismerem a titkát a házasságnak és a házas életnek. És nem azért, mert én tudom, hogy annyira bízhatok magamban, vagy a feleségemben, de bízhatom Jézus Krisztusomban, aki új életet adott, aki házastársat adott, aki kegyelmet adott nekem, és azt mondta, veletek leszek, és nem maradok el tőletek. A házasság titka harmadrészt, hogy Isten szent lelke tölti be a házasságot. Az, hogy Isten alkotta a házasságot, hát ez ellen nem tehetünk semmit, ez így van. Hogy Jézus Krisztus megváltotta a Golgota keresztjén, magára vállalva az átkát bűneinknek, ez ellen se tehetünk semmit, túl vagyunk rajta. Hála az Úrnak. De amikor Isten szent lelke jön és mindezekről bizonyságot tesz, és be akarja tölteni egy házasságot, egy családnak az életét, be akarja tölteni. Az ellen már sokat lehet tenni. És megbocsáttatik az atya elleni vétek, megbocsáttatik a fiú elleni vétek, de a Szentlélek elleni bűn nem bocsáttatik meg soha. Mert a Szent Lélek szól, a Szent Lélek közelít ma hozzád, ő van itt. Milyen az, amikor a Szent Lélek be akar tölteni egy házasságot? Nézzük csak az elejétől. Először létrejön a házastársak között egy szellemi kapcsolat. Ez nagyon fontos. Azért szellemi, mert még fogalmam sincs, hogy ki lesz a házastársam. Nem tudom. De már imádkozom érte. Uram, tudod, nekem nem jó egyedül lennem. És kérlek, rendelj egy hozzám illő segítőtársat, könyörgöm hozzád. Tudod, hogy nem önző indulataim vezérelnek, hanem a te igédre támaszkodom, és a te igéd szerint akarom ezt tenni. Kérlek, hogy választ ki nekem azt a drága, kedves személyt, aki majd az én feleségem lesz. És őrizd meg őt a gonosztól, a csalódásoktól. Őrizd meg őt a szennytől, Uram, e világtól. Könyörgöm hozzád érette, tartsd meg őt. Létrejön egy kapcsolat a jövendő feleségemmel, azt se tudom, hogy hívják. Azt se tudom, hol lakik. De már imádkozom érte, és ő pedig hasonlóképpen. Uram, tudom, érzem, hogy valaki felé vezetsz engem. Talán hamarosan itt lesz az ideje. Nem tudom még, hogy ki az, de én rád bízom ezt, Uram. Kérlek téged, vezess oda hozzá, de addig is formáld őt, hogy mire odaérek hozzá, mire egymásra találunk, meg tudjon becsülni. Érett legyen annyira, hogy tudjuk a közös dolgainkat hordozni, cipelni a terheket. Készítsd őt fel, őrizd meg őt a gonosztól, Uram. És létrejön egy szellemi kapcsolat a házastársak között. Amíg a földön élünk, soha nem lesz vége ennek a szellemi kapcsolatnak, sőt, utána sem. Azután következik a második lépés, a Szentlélek vezet tovább, és megtörténik a lánykérés. Akiket Isten lelke vezet, azok nem igényelnek udvarlást, mert erre semmi szükség nincs, hiszen arról volt szó, hogy Isten szerez segítő társat, és a Bibliában ez végig így van. Nagyon összekevert a világ mindent, az Isten nélkül, a titkot nem ismerő házasságokban úgy van, hogy előbb van az udvarlás, aztán meg van a veszekedés. Na most a hívőknél nem fordítva van, hogy előbb a veszekedések, hanem ott az udvarlás a házasságban van. Ez nagyon fontos. A házasságban udvarlok. És így tartom fent a házasságot. Kedveskedek a feleségemnek. Kedveskedek a férjemnek. Ott van a helye a flörtnek, az összekacsintásnak, a virágnak, az átölelésnek, az egyebeknek. Mi meg felszoktuk cserélni, és aztán csodálkozunk, hogyha szakadékba kerül a házasság. Ott bent megtörténik a jegyesség. És az egy ilyen visszafogott ismerkedést jelent, amikor a szellemi kapcsolat után létrejön egy lelki kapcsolat. És elkezdik egymást megismerni. Nem a csípőbőségét, a lelkét. Pszichésen ismerik meg egymást, tudom, mert ismerlek titeket, hogy nagyon sokat beszélgettetek személyesen, telefonon is. Volt egy időszak, minden nap, amikor bejárt, nem lehetett utolérni telefonon. Akkor tudtuk, hogy mi van. Lelkileg, pszichésen ismerik egymást, ismerkednek. Nagyon is helyén való. Itt van az alkalma a találkozásoknak. Nem a titkos, sötét zugokban, hanem ilyen-olyan nyilvános helyeken, családoknál, egymás családjának a megismerése. Ez az a lelki kapcsolódás, amely az egész házasságot végig fogja kísérni. És aztán majd a mai naptól kezdve jön majd az a harmadik kapocs, amely nagyon-nagyon fontos, az a nemi, az a testi együttlét, amiről a Szentírás is beszél, hogy ketten egy testé lesznek, amelyben aztán mind a három kötelék megerősödve üzemel Isten dicsőségére. Most hozzátok szólok, mert tudom, hogy ismeritek a titkot. Jó volt látni azokat a harcokat, azokat a lépéseket. Ahogyan az Úrra figyelve, mind a ketten, külön-külön még egymástól, tudom, mert több ponton tanulja voltam ennek, vártátok az Úr vezetését, mint akik ismerik a titkot. Először szellemi kapcsolat, azután egészségesen a lelki kapcsolat, és azután majd a harmadik, a testi kapcsolat is belép ebbe. Úgy, ahogy ez írva, ahogy rendelve van Istentől. És arra kérlek benneteket, hogy erre a jó erős alapra egy jó erős házat építsetek fel. És úgy, ahogy eddig figyeltetek az Úrra, úgy figyeljetek továbbra, vagy még jobban. Amikor mi megvettük a házunkat, azt mondta a régi tulajdonos, ez a ház ez nagyon erős. Azért, mert az alapjainak a sarkába, a derékszögbe, mind a négy helyre be van téve egy K700-as lánctalpas traktornak a lánctalpja. Négy lánctalpat szereztem, oda betettem, hogy ezt ne lehessen felrobbantani. Na, a ház alapja jó. Egyéb hiányosságok kiderültek, mondjuk a fűtésünk az pocsék. De ti építsétek fel az elős alapra a házat. Egészen addig, amíg a kúpcserép is rá nem kerül, és a mennyben aztán megkapjátok a lakhatási engedélyt. És most a többiekhez szólok, akiknek talán új volt mindaz, amit eddig elmondtam, vagy a régi módinak tűnt, vagy ki tudja milyennek, mifélének. Nem csak a házasságnak van ám titka, hanem az ember saját életének is. A te életednek is van egy titka. Nem csak a házassághoz kell érteni, amikor abba belevágunk, hanem meg kell szerezni a képesítést, a jogosítványt a saját életem éléséhez is. Sokan a saját életüket nem tudják helyesen vezetni, élni, ezért aztán nem tudnak rendesen házasodni, vagy házasságban maradni, és anyagilag vagy egyéb módon megélni. Az életünk titka egészen hasonlít a házasság titkához, ez pedig az, hogy a te életed Istenhez tartozik, mert Istentől származik. Akkor éled helyesen, ha ezt tudod, és elkötelezed magad amellett, aki téged megformált anyád méhétől kezdve. Mondhatod, de hogy Istentől származom, mert apámtól és anyámtól származom, de erre azt mondom, hogy apád és anyád is Istentől származik, és így tovább. Minden, ami lett, őtőle lett, és semmi nincs, ami nem őtőle lett. Semmi. Minden Istentől lett. Hogy ez bemocskolta az ördög, és az emberi gonoszság meg a saját bűneid, az tény. De hogy Isten szeret, hogy Isten figyelemmel kísér, hogy a te alkotód meg is akar téged váltani, az is egy tény. És hogy be akar tölteni az ő szent lelkével, az is egy tény. És ha szeretnéd az életednek a titkát megfejteni, akkor az első lépés, amit tehetsz ebbe az irányba, hogy helyes életet élj, hogy igaznak tartod azt, amit ma ebben az elmúlt fél órában hallottál. Igaznak fogadod el Isten kijelentését, mert ezt a prédikációt nem én írtam, még ha én is mondtam el, hanem ami írva van, és ez Isten kijelentett igéje, ő számol be erről, az alapján szóltam, és abból merítettem. Isten szólt ma hozzád. A te alkotód szólt ma hozzád. A te formálód keres téged. Hogy éljél emberi életet. Hogy éljél normális házasságban. Hogy kerüljön helyre a családi életed. Hogy ismerd meg az életnek, a családnak, a házasságnak a titkát, hogy az Isten alkotta, hogy azt Jézus Krisztus megváltotta, és nem kell a bűneid miatt tovább gyötrődj egy percig se, és hogy Isten szent lelke vezetni akar, és be akar téged tölteni, és be akar vezetni az örök életre, amelyet Isten elkészített az őt szeretőknek. Szeresd őt, és fogadd el igaznak mindazt, amit hallottál, mert ezek igazak, és ámenek. Ámen.